Ez az ígéhirdetés elhangzott 1991. január 16-án. A témával az Ézsaiás próféta könyvének 38. fejezetének 17. versével. Tagadhatatlanul a keserű szenvedés üdvösségemre vált. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Örülünk, hogy összegyűlhetünk, hallhatjuk az ígét, és áldásban is részesülhetünk. Valójában a szívemen viselem, hogy közösen keressük és megtaláljuk a kapcsolatot Istennel. Amint tudjátok, hallhatjuk az ígét, és áldásban is részesülhetünk általa, de az a személyes közösség az Úrral, amelyet talán most magamról beszélek, valamikor még meghittebb volt, mint ma, hogy ne csak, ahogy az imént mondtam, hallgassuk, halljuk, hanem valóban átéljük, hogy Isten betartja az ő ígéreteit, ahogyan azt az ígéből Ézsaiás prófétától hallottuk, hogy Isten jót tehet velünk, nekünk, az ő ígéretének megfelelően, azáltal, hogy teljesíti azt. Ez nagyon csodálatos ége szakasz. Ami a külsőségeket illeti, pillanatnyilag valóban úgy tűnik, mintha bármelyik pillanatban kitörhetne ott a háború. Különösen Izraelre gondolunk. Itt már gyakran elmondtuk, hogy Izrael közelebb áll hozzánk, mint a saját országunk, mint a saját népünk, mert mi mégis Isten népéhez tartozunk, és ez a kapcsolat, amelyet Isten teremt, messze túlmutat a nemzeti határokon. És a meghitt összeköttetés összeköt minket az isteni szeretetben. Így hát legyen, hogy az Úr valóban közel legyen hozzánk, az ő népéhez, Izrael népéhez, ezekben az órákban, ezekben a napokban, legyen könyörületes, és történjen meg minden a megfelelő időben, helyén valóan. Itt is felmerülhetne a kérdés, hogy miért kell ennyi nyomorúság és szenvedés érje az egész földet, sőt Izrael népét, a kiválasztott népet is. Ha arra a milliókra gondolunk, akik a második világháborúban, vagy a harmadik birodalom ideje alatt a legszörnyűbb módon meghaltak, akkor a német származású amerikai, akiről Branham testvér a maga idejében beszélt, amikor azt mondta, hol volt Isten, amikor mindazok a mártírok meghaltak érte, összekulcsolta a kezét, csak nézője volt a dolgoknak, hol volt Isten. Csak hogy Isten útjait itt ezen a földön nem fogjuk egészen kifürkelizni soha. Boldog az az ember, aki igen tud mondani, és itt együtt olvastuk az Ézsaiás próféta 38. fejezetének 17. versét. Ézsaiás 38. 17. vers. Tagadhatatlanul, hogy a keserű szenvedés üdvösségemre szolgált. Nos, ezt nem mindig látjuk azonnal, de ez mégis meghozza a békességes, igazságosság gyümölcsét, és Isten pontosan tudja, mit enged meg, és mi szolgálja a javunkat. Aztán így folytatódik itt. Hiszen távol tartottad az életemet a pusztulás mélységétől, vagy gödrétől, mert minden bűnömet a hátad mögé vetetted. Az elmúlt hetekben kétszer jártam börtönben, és elgondolkodtam azon, ahogyan Isten szolgáinak és Isten embereinek is mélyen-mély útakat kellett bejárniuk. Amikor ma olvastam, hogy József 2 évet töltött börtönben csak azért, mert egy asszony azzal vádolta meg, hogy ő ki akarta használni. És közben éppen fordítva volt, a nő akarta kihasználni Józsefet. Elkapta a kabátját, úgyhogy utána azt mondhatta, itt a kabát a kezembe, tehát a bizonyíték. és a férfi a börtönbe kerül, és ott ül, és az, akinek kedvezően értelmezte az álmát, megígérte, hogy megemlékszik róla, de később mégis elfelejtette. Később egészen elfelejtette, és íme letelt a 2 év. És ez a József, akit a testvérei elárultak, eladtak, a gödörbe dobtak, és akik hazudtak az apjuknak, és megcsalták, vérbe mártották a ruháját, és azt mondták, vadállatok tépték szét a fiadat. József később azt mondja nekik, ne vádoljatok magatokat, ne vádoljátok magatokat, Isten küldött engem előre, ti érettetek, hogy mindenki életben maradjon, mindannyian életben maradjunk. Igen, mi talán azt mondtuk volna, rendben, akkor most először is kicsit megleckésztetünk benneteket, hogy tisztázzuk a gondolataitokat. De nem, Isten ilyen utakat jár be az ő népével, és mi valóban nem kérdezhetjük, hogy kellett-e mindez, így kellett-e mindez lezajlodjon. Ezt nem kérdezhetjük. Boldog az az ember, aki hálát tud adni Istennek. Én magam is megkérdeztem magamtól ma este, amint tudjátok, mi a helyzet itt az adóügyben, amikor azokra az órákra és napokra gondolok, amelyeket ügyvédeknél és így tovább töltöttem, és hogy mennyire szenved az emberettől, és mennyire megviseli, azt senki sem tudja elképzelni, mert én vagyok az, aki mindenhol a céltáblaként állok. És egyszerűen azt kell mondani, hogy a próbatételek, amelyeket Isten megenged, a mi javunkat szolgálják. És őszintén megmondom nektek, egyszer már annyira eljutottam, hogy azt mondtam az Úrnak, voltaképpen meg kellene büntetned ezt az embert, aki jogtalanul bánt velünk, és akit nem is érdekel, hogy jogtalanul bánt velünk. Azt az embert kellene mégis megbüntetned. Így beszéltem az Úrhoz. És még egy lépéssel tovább is mentem. Életem egy nagyon sötét órájában, és azt mondtam, ha te nem teszed meg, megteszem én. És hiszen tudjátok, mi mind csak emberek vagyunk. De aztán mégis megérintett Isten kegyelme. Aztán tudtam imádkozni, igazán szívemből imádkozni, és már most szeretném magam a közben járásotokra ajánlani, amikor január 25-én lesz a megbeszélés éppen ezekkel az emberekkel, hogy Isten ajándékozzon meg sok kegyelemmel ott. Ezt egyszerűen azért mondom, mert úgy gondolom, hogy mindenen keresztül Isten kell dicsőségben részesüljön. És ki mondta ezt, és mit testvér éppen most olvasta fel? A hatóságok elé fognak hurcolni benneteket, és úgy gondolom, bármi is legyen az ok. Ez így a szívembe hatolt. Hadd fordítson Isten azután mindent jóra. Talán olyan emberekről van szó, akik egyébként soha nem hallották volna meg az ígét. És most Isten keresi a lehetőséget, hogy egyszerűen meghallgassák az ő szavát. Tehát Isten akarata nélkül semmi sem történik, és főleg, ha helyén valóan cselekszünk, járunk el, akkor amúgy sem történhet velünk sok minden. Csak ahogy mondtam, az életünk egy kicsit megnehezülhet. De a 38. fejezet 15. verse egyszerűen csodálatos. Mit mondjak most, miután megadta nekem az ő ígéretét, és meg is valósította? Itt valóban nem sok mondani való marad, csak hálát adni, és magasztalni az Úr nevét, aki az ő szavát megajándékoz, aki megajándékoz az ő szavával, az ő ígéretével, majd végrehajtja, és be is teljesíti azt. És úgy gondolom, ezt mindannyian elég gyakran megtapasztaltuk már. Ez a gondolat is eszembe jutott az utolsó éneknél, amikor a hűségről volt szó, arról, hogy Isten hűséges marad. Az elmúlt napokban többször is megkérdeztem magamtól, mit szeretnék leginkább kiemelni az örökkévalóságban. Mi lett számomra a legfontosabb itt a Földön? Magasztalni lehet Isten szeretetét, Isten kegyelmét, sok mindent lehet magasztalni, és méltán. De őszintén kell mondani, hogy számomra mind a mai napig Isten hűsége a legcsodálatosabb dolog mindenből. Hány helyzetben voltam már Isten hűséges, Isten hűséges, Isten hűséges, és hűséges is marad. És ezt az Isten hűségét szeretném örökre nagyra tartani. Hiszen a Szentírásban is ez áll, hogy még ha mi hűtlenek is lennénk, Isten mégis hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát. És ő minket sem tagadhat meg, akik ő belőle lettünk nemzve és születve. Hiszen Isten fiaivá és leányaivá lettünk. És aztán így folytatódik. Megnyugodottan akarok éldegélni minden évben, lelkem gondjainak ellenére. Az lehet, hogy valóban gondterhelt a lelkünk, talán azért, hogy ne legyünk túl magabiztosak. Ki tudja. Minden esetre megnyugodhatunk, és teljes mértékben megbízhatunk az Úrban, még akkor is, ha a lelkünk gondterhelt. Így a lelkünk gondjai ellenére is hisszük, hogy Isten mindent jól fog rendezni az ő szent nevének tiszteletére, mert másként nem ismerjük Istent. És aztán így folytatódik. Ó, mindenható, hiszen ebből él az ember, és ebben érvényesül az én szellemem élete. Így fogsz engem újra felerősíteni, és életre kelteni, erőre juttatni. Aztán jön éppen ez a vers. Tagadhatatlanul üdvösségemre szolgált a keserű szenvedés. Amint mondtam, sok mindent nem értünk mi meg, és az Úr maga is azt mondta egyszer, amit most teszek, azt nem érted meg, te később meg fogod tapasztalni, vagy meg fogod érteni. És így Isten útjai számunkra érthetetlenek lehetnek, így van megírva is. Milyen felfoghatatlanok az ő útjai, és minden helyzetben adjatok hálát Istennek. Hiszen ezt nemrég átvettük itt. Nem könnyű, ezt mindannyian be kell vallanunk. Istennek segítenie kell nekünk ennél fogva. Csak hogy el akarjuk érni azt a szintet, hogy minden helyzetben hálát adjunk Istennek, hálát tudjunk adni Istennek. Még egy vers a hűségről, a 18. vers. Mert nem az alvilág magasztal téged, nem a halál hirdeti dicsőségedet, nem azok remélnek hűségedben, akik a sírba szálltak. Nem, hanem az élő. Az magasztal téged, ahogy én ma teszem. Ez egyszerűen egy csodálatos megfogalmazás. Mi, akik Istennel élünk, magasztalhatjuk az ő hűségét. Magasztalhatjuk őt, mert Isten az élők Istene, és nem a halottaké. Most van egy íg, amit ma este már elolvastam, és ami a szívemben van, de most talán nem találom meg azonnal. Így áll a helyzet minden esetre. Ó, mégis. A második Mózes 34. fejezete. Második Mózes 34. a 6. verstől. 2. Mózes 34. a 6. verstől. Akkor átvonult az Úr az ő szemei előtt, és felszólította. Az Úr, az Úr! Egy irgalmas és könyörületes Isten, hosszú tűrő és kegyelem és hűségben gazdag, aki megőrzi irgalmasságát ezernyi nemzedékre, aki megbocsátja az igazságtalanságot, a szabályszegést és a bűnt, viszont semmiképpen nem hagyja büntetetlenül a vétkest, hanem az atyák vétkét megtorolja a gyermekeken és az unokákon, harmadik és a negyedik nemzedékig. Ekkor Móze sietve a földig hajolt, illetve levetette magát, és így szólt. Ha valóban kegyelmet találtam te előtted a te szemeidben, Uram, úgy hadd legyen az én Uram mégiscsak körülölelően között. Tűnt, mert egy kemény nyakú, makacs nép ez. Te bocsáss meg nekünk vétkeinket és bűneinket, és hadd legyünk a te tulajdonod. Hiszen mindannyian megtapasztaltuk saját magunkon és egymással kapcsolatban is, hogy mi, mint emberek, nem vagyunk olyan engedelmesek az Úr iránt, ami ennek valójában kellene lennünk, ezt mindannyian tudjuk. Most azonban hadd imádkozzunk együtt, ahogy Isten embere is imádkozott. Mózes sietve meghajolt a földig, illetve levetette magát, és így szólt. Ha valamiképpen kegyelmet találtam a te szemeidben, Uram, úgy hadd legyen az én Uram, mégiscsak körülölően közöttünk. És ez úgy hiszem mindannyiunk kívánsága, hogy Isten körülölően közöttünk legyen, hogy elkezdje munkálkodni, hogy hallhatóan, érzékelhetően, megtapasztalhatóan közöttünk legyen. Hogy valóban azokat a dolgokat, amelyeket hirdetünk, ugye, és nem csak itt hirdetünk, hanem hisszük és tanúsítjuk is, és hogy Isten minket, azaz az emberiséget a Golgota keresztjén önmagával megbékéltetett, és hogy a szakadék át lett hídalva, hogy Isten egy hídat épített, vert, és hogy a válaszfalat eltávolította, és hogy közösségben kerültünk Istennel. Hogy néz ki most ez a közösség Istennel gyakorlatilag a hit életünkben? Ez a kérdések kérdése. És itt Mózes azt kérte, amennyiben kegyelmet talált, akkor az Úr hadd járjon körülölelően közöttünk. Hadd legyen ez ma a mi imádságunk is. Uram, ha kegyelmet találtunk te előtted, úgy gyere közzénk, járj soraink közünk, körülölelően. Erősítsd meg a te szavadat, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, keresztelj szellemmel és tűzzel, teljesítsd ígéreteidet, tégy valamit, ami visszaigazolja a te jelenlétedet közöttünk. És aztán de bocsáss meg nekünk vétkeinket és bűneinket, és hadd legyünk a te tulajdonod. Többet mi sem mondhatunk. Uram, bocsáss meg nekünk, de hadd legyünk a te tulajdonod, és járj körülölelően közöttünk, nyilatkoztasd ki magad. És nézzétek, az Úr meghallgatta. A 10. versben ez van írva. Akkor így felelt az Úr, ám legyen, egy szövetséget kötök a te egész néped előtt, csodákat hajtok végre, amilyeneket még soha nem láttak itt ezen a földön is, minden népek között. És az egész nép, amelynek körében élsz, meg fogja ismerni az Úr kormányzását, irányítását, mert amit a te esetedben fogok tenni, az csodálatos lesz. Egy csodálatos ígéret. És hiszem, hogy helyes a megítélésünk, amennyiben azt állítjuk és hisszük, hogy a legnagyobb még hátra van. Hogy a legjobb még hátra van, hogy Isten kegyelemből még egyszer meglátogat minket, megbocsájt, megtisztít az ő vérében, az égebűz fürdőjében, ahogy Schmidt testvér felolvasta, be fog tölteni szellemmel, felvértez minket, és velünk is lesz. Az Úr pedig így felelt, és tudjuk, hogy a válasz, amely itt szavakban kifejezésre lett juttatva, valóban be is következett. Ez nem csupán egy ígéret volt, hanem Isten betartotta az ő ígéretét. Az imádság meg lett hallgatva, majd jött az Úr válasza, és ő így szólt. Akkor így felelt az Úr, ám legyen, egy szövetséget kötök. Hadd mondjuk ma egymásnak bátran, biztassuk egymást azzal, hogy az Úr megkötött egy szövetséget velünk a Golgotán, és azt mondta ennél fogva, ez az új szövetség az én véremben minden ígéretére megadta ezzel az igent és az amment, tehát már csak a mi hitünkön múlik. Akkor így felelt az Úr, ám legyen, egy szövetséget kötök. És ebben a szövetségkötésben Izrael népével Isten szerződéses kötelezettséget vállalt arra, hogy az ő szövetséges népével lesz. Mit tett Isten a Krisztusban a Golgotán? Az igent és az amment megadta, mert ő benne van mindkettő, az ígéret és általa jött el a beteljesülés is. Akkor így felelt az Úr, ám legyen, egy szövetséget kötött. És mivel az a szövetség meg lett kötve, és így folytathatta, a te egész néped előtt csodákat hajtok végre, amilyeneket még soha nem láttak itt ezen a földön. Én nyilvánvalóan elhiszem ezt. Tudom, hogy itt nem Pál apostol és nem Péter vagyunk, nem Mózes és nem Ilyés sem. Ezt mind tudom. Ezt senkinek sem kell nekem kimondania. De azt is tudom, hogy Isten az Isten, és nem a gyengén vagy az erősen, a nagyokon vagy a kicsinyeken múlik, hanem a hiten és az ígéretekben, amelyekkel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket ezekre a napokra nézve. És ha ezek az ígéretek, amelyekben hiszünk, akkor mi is át fogjuk élni azt a napot, ahogyan Ezékiás is átélte, hogy azt mondhassa, te megadtad az ígéreted, és be is teljesítetted. Mit mondhatnék én még? Semmit nem kell már mondani, csak magasztalni, dicsőíteni és hálát adni azért, hogy Isten hűséges és betartja az ő ígéreteit. És igenis, egy csodálatos megfogalmazás ez. A te egész néped előtt csodákat hajtok végre, amilyeneket még soha nem láttak itt ezen a földön, a népek között. Még mindig ott van ez az íg a János evangéliumában, hogy azokat a cselekedeteket, vagy műveket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt, még nagyobbakat is, mint ezek. És ez többes számban van megfogalmazva, nem egyetlen személyhez intézve. A cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, te is meg fogod tenni egyes számban. Nem. Elolvashatjuk együtt is a János evangéliumában, hogy többes számban van megfogalmazva. A cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, ti is meg fogjátok tenni, a János 14.12. verse. Bizony hitelesen mondom nektek, hogy aki hisz én bennem, az is meg fogja tenni azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, még nagyobbakat is fog tenni, mint ezek. Tehát hitelesen mondom nektek, nektek, aki hisz én bennem. És mi azt állítjuk, hogy bibliai és helyes módon hiszünk a mi Urunkban. És ezért bízunk is az Úrban, hogy minden szavát beteljesíti, be fogja teljesíteni, amit nekünk megígért. Hadd térjünk vissza a második Mózes 34-ben szereplő mondatra. A te egész néped előtt csodákat hajtok végre, amilyeneket még soha nem láttak itt ezen a földön, és minden nép között, és az egész nép, amelynek körében élsz, meg fogja ismerni az Úr kormányzását, vagy hadd ismerje meg az Úr kormányzását. Meg fogja ismerni az Úr kormányzását, vagy irányítását. Hadd lássák, hadd vegyék észre, hadd éljék át mindazok, akik Isten népéhez tartoznak. És az egész nép, amelynek körében élsz, laksz, meg fogja ismerni az Úr kormányzását, irányítását. Mert amit a te esetedben fogok tenni, az csodálatos lesz. Ez az ígéret is egyszerűen csodálatos. Nem csak azt, amit közöttetek fogok tenni, vagy a lelkészsel, vagy itt-amott, hanem azt, amit te veled kapcsolatosan fogok tenni, Isten népivel kapcsolatosan, velünk, velem és te veled. Mert amit a te esetedben fogok tenni, az csodálatos lesz. Hiszen gyakran elénekeltünk, hogy nagy dolgokat, hogy is szól az ének, Uram, nagy dolgokat tettél velünk itt. És ez valóban nyilvánvalóvá kell legyen, vagy váljon, hogy Isten nagy dolgokat cselekszik velünk. Ahogy az elején mondtam is, azt kívánom, hogy mindannyian jobb kapcsolatot alakítsunk ki Istennel. Hogy az imádságaink meghallgattatása találjanak, hogy Isten válaszolhasson, hogy megállhasson, hogy betarthassa az ő ígéreteit, beválthassa azokat. És ahhoz ma hívő imádságokban fogjuk keresni Isten színét, valóban megkérni őt, hogy járjon és legyen körülölelően közöttünk, az életünkben, velünk, az ő népek között, visszaigazolja az ő ékét, és mindannyiunkat megáldjon. Hiszen Isten nem is tehet mást. Ahogy Mózes már mondta, mi makacsok, kemény nyakúak vagyunk, talán én is. Mit is tudunk mi egyáltalán? Magunkon egyáltalán nem veszünk észre semmit. Általában csak másokon veszünk észre valamit, magunkon pedig nem veszük észre olyan gyorsan, de talán mások rajtunk. Nem akarjuk sem önmagunkat, sem másokat vádolni, de egy dolog biztosnak tűnik, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, hogy ő közöttünk járhasson és cselekedhessen, és hogy ezt úgy tegye, ahogy ő megígérte. És úgy gondolom, hogy ezt hitünkben is megtehetjük. Ma olvastam egy idézetet a Böjtről, az Ézsaiás próféta könyvében, és ezt is érdemes lenne néha támogatni. És még ha lenne is rá időnk, ma nem fogjuk megtenni, mert ma imádkozni akarunk. De még ha beszélünk is róla, akkor sem használ a Böjt semmit, hanem hitben és Isten előtt helyes módon történik. Ezt nagyon jól el lehet olvasni az Ézsaiás 58. fejezetében. És ebből csak egyetlen egy verset szeretnék felolvasni, az Ézsaiás 58. fejezetének 5. versét. Vajon ahhoz legyen hasonlatos a Böjt, amely tetszésemre van, egy olyan nap, amelyen az ember valóban megmetélyezi magát, hogy lelógatja a fejét, mint egy nátszálat, zsákruhát ölt magára, és hamura fekszik, Vajon ezt nevezheted-e Böjtnek, és az Úrnak tetszésére való napnak? Külsőleg mi magunk is mindent megtehetnék. Olyan hosszú pofát vághatnánk, ahogy megvan írva, hogy lelógatod a fejed, mint egy nátszálat. Létezik egy pünkösdi jellegű irányzat, és ez ne legyen leértékelően mondva, amint tudjátok, egy késői eső irányzat, amelynek Dél-Afrikában van az eredete, Németországban is képviselteti magát, és egész Európában elterjedt, amelynek tagjai zsákban is havon bőtölnek, tényleg. És amennyiben nem láttam volna saját szememmel, egyáltalán nem hinném el. De ott mindenkinek van egy zsákja, és van egy hamutartójuk, nem hamutartó, hanem egy nagyobb méretű szósz, sószóró, nagyjából olyan, mint a bors szóró. És amint mondtam, én magam ott voltam, és magam is láttam. Aztán belebújnak a zsákba, rászórják a hamut, és bőtölnek. Csak hogy az Úr itt azt mondja, ez legyen az a Böjt, amikor lelógatjátok a fejeteket, zsákvászonba öltöztök, és hamulba temetkeztek, ezt nevezitek a Böjtnek, vagy az Úrnak tetsző napnak. Szeretteim, az igazságot mondom nektek Isten ígéjéből, kivéve, ha Isten segít nekünk az imádságban, a Böjtben, mindenben, mert mindent megtehetünk mi magunk részéről, anélkül, hogy ezzel Isten jó tetszését elnyerjük. De van egy őszinte vágyunk, hogy úgy cselekedjünk, hogy Isten jó tetszését elnyerjünk. Legyen az a bőt, legyen az imádság, legyen az hamuval, vagy hamu nélkül. Akárhogy is legyen, a legtöbben zsákban és hamuban bűnbánatot tartottak, azt hiszem Ninivében. De Krefeld mégsem Ninive még. Mindenki, amikor a Bibliát olvassuk, itt ez történt, ott valami más, itt így, ott amúgy. Isten egyáltalán nem másol le semmit. Ő csak azt akarja, hogy az ő rendelkezésére álljunk, és hogy, ahogy Mózes mondta, kegyelmet találjunk előtte mindenben. Ma is elgondolkodtam a felett, hogy mekkora kiváltság az, amit Isten megajándékozott nekünk, hogy az ő szent szelleme kinyilatkoztatásán keresztül valóban megértsük az ő igéjét. Én ugyan nem olvasok el könyveket egészen, de néha belelapozok a könyvekbe, hogy mások mit mondanak és írnak. Volt egy könyv, amit elég jól elolvastam, a képről szólt. Egy férfi írt egy egészen könyvet a képről. A Jelenések könyvében szereplő képre célzázott. Aztán csak a tévé jutott eszébe ennél fogva, hogy ez az a kép, ami tud beszélni majd. És amennyiben ez az ember csak egy helyet is helyesen olvasott volna a Jelenések könyvéből, hiszen ott meg van írva, hogy a fenevad képéről van szó, képmásáról. De nem csak egy valamilyen képmásról, hanem a fenevad képmásáról. Csak hogy mielőtt megtudhatnám, mit is jelent a fenevad képmása, tudnom kell, mi is ez a fenevad. És látjátok, mennyire sürgetően szükségünk van a kinyilatkoztatásra. Ott írva van aztán az ember ül a képről, a képmásról, és ő szemlőt tartja a képet, aztán 10-100 oldalt ír a képről, és mindenről elírja magát, teljesen elírja magát. Ezt most csak azért mondom, nem azért mondom, hogy lenézzek valakire, csak azért mondom, micsoda kegyelem az, amivel Isten megajándékozott bennünket, hogy mi is méltányolhatjuk Branham testvér szolgálatát. Mert mi nem tudnánk ezeket a dolgokat magunktól, nem igaz? És ezt ezen a helyen újra és újra szem elé kell tárnunk magunknak. Ha Istennek nem lett volna egy pálya, akkor sok mindent nem tudnánk. És elmondjak nektek valamit. Pál hazament, megírta a leveleit, egyesek szerint 64-ben, mások szerint 68-ban írta meg az utolsó levelet, és nézzétek, János 96-ban írt, körülbelül 30 évvel később, amit Pál még egyáltalán nem tudott és nem taníthatott. Pál egy szót sem mondott az ezer éves birodalomról és más dolgokról, amelyek csak később lettek kinyilatkoztatva. De nekünk ma olyan kegyelemben lett részünk, hogy valóban teljes áttekintésünk van, és ezt már elégszer elmondtuk itt, és ha Isten a mi napjainkban nem küldte volna el Branham testvért, ma pontosan úgy tapogatóznánk a sötétben, mint mindenki más. És ugyanazt az útat járnánk velük együtt, nagy hűhóval, hallelujá, kísérettel, és így tovább. De hála legyen az élő Istennek minden szolgájáért és prófétáért, akiket korán és későn elküldött az ő ígével az ő népéhez. És ezért van megírva, aki titeket befogad, az engem fogad be. A titeket hallgat, az engem hallgat. De ezzel nem egy embert nagyítunk, vagy tisztelünk. Hálát adunk Istennek, hogy a mi időnkben is teljesített az ő szavát, és valóban elküldött valakit, aki nem önmagát, nem egy tanítást, vagy egy felekezetet képviselt, hanem valakit, akin keresztül Isten maga beszélhetett, és aki kinyilatkoztatás által a gyertyatartóra állíthatta az ígét. Most már mindannyiunknak csak egy dologra van szükségünk, ugyanarra a kapcsolatra Istennel, a Szent Szellem vezetésére és Isten természet feletti munkájára, amelyel ez az ember kegyelemből rendelkezett. Így mindannyiunknak szükségünk van rá, és meg vagyok győződve, hogy az Úr megadja nekünk, megajándékoz vele, mert ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Amen.